Szeretettel köszöntjük ismét a hallgatókat. Áder János köztársasági elnök úr, nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából állami díjakat adományozott egyházi vezetőknek. A kitüntetettek sorában köszönhetjük Orosz István, görögkatolikus atyát, a Mária Pócsi nemzeti kegyhelyi igazgatóját, aki a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült, amelyhez ezúton is nagyon sok szeretettel gratulálunk, és köszöntjük Orosz István atyát a telefonvonalban.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindenki!
Hát István atya, ha jól tudom, akkor most is épp Kárpátalján vagy, de ez most csak rövidebb szolgálat. Mi áradban vagy ott?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy lelki gyakorlatot tartok a Tisza újraki és a nagyszülősi római katolikus egyházközségben. Egy ferences atya, barátom, testvérem Bán Zsolt Jónás atya meghívására.
A kitüntetést, hogy itt felolvasta Mária, hogy tulajdonképpen miért is kaptad, hát ezt azért röviden, hogy lehetne összefoglalni, hogy mit is értékeltek a munkádban a jelenlegi Mária Pócsi szolgálatod, van ebben benne, vagy pedig az a, hát nem is tudom, talán bő két évtized, amit Kárpátalján töltöttél?
Ha itt akarok lenni, akkor magam sem tudom. Tehát én soha nem éreztem rendkívülinek azt, amit csináltam, amit tettem, hanem mindig az adott helyzetben próbáltam megélni a papságomat, a hivatásomat, a Krisztusra való közösségemet. Tényleg, most nem, remélem nem áll szerénységnek vetitek, vagy ha veszik a hallgatók, ahogy, ha ezt mondom, de mikor felhívtak, abszolút kerestem a szavakat, hogy miért egyáltalán én meg mi egymás. Én önmagában, ha Kárpátaljáról kell beszélni, 18 és fél évig voltunk itt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal többet kaptam Kárpátaljáról, mint amit én érzek, hogy tudtam adni. Tettem a dolgomat, amit máshol is tettem volna. Itt viszont emberekkel, közösségekkel, magyarsággal, megmaradással, kitartással, hűséggel, imádsággal, bőjtel, gazdagodott az én kereszténységem. Szokták mondani, hogy misszióban voltam Kárpátalján, megint csak nem éreztem semmi, hiszen azt éreztem, hogy az itteni embereknek a hite, a hűsége, a szeretete, az misszionált engem, tett igazán, mondhatnám még egy pappá a papszentelés után, meg keresztényé a másfél, kicsivel több mint másfél évtized alatt. Mária Pócsiról pedig soha nem gondoltam, hogy én valamikor Mária Pócson leszek pap, és mindig inkább kitüntetésnek éreztem, hogy ott lehetek, és próbálok valamennyire megfelelni a kihívásoknak, illetve a kegyhely 300 éves, több mint 300 éves folyamatában valamiképpen helytállni, jelen lenni, szolgálni azokat, akik odaérkeznek egy esztendő folyamán a búcsuk alkalmával. Úgyhogy, hát én nem tudom, én még annyit hagyd mondjak már el, amikor megkaptam ezt a kitüntetést, és nyilván sokan fölhívtak meg gratuláltak. Egy nagyon kedves barátom, elmondom a nevét is, mert azt mondom, hogy megérdemli Pásztor Károly atya, a római katolikus kollega, Mária Pócson két olyan mondatot mondott, amivel nagyon-nagyon tudok azonosulni. Az egyik az volt, hogy jobb, mintha szignálnak. És azt mondom, hogy van benne nagy bölcsesség, mert sokat megért Károly atya. A másik mondat az talán kicsit furcsán fog hangzani, hogy azt mondta Károly atya, hogy ezt is el kell viselni. És nem csak azt, hogy most én leereszkedek, hogy nem, az, hogyha az ember valami elismerést kap, azt tényleg jól elviselni, jól kezelni, azt is tanulni kell. És hát próbálom ezt tanulni, hogy nem. Ne tűnjek álszerénynek, hogy ne legyek nagyképű, hogy nem tudom, tehát igyekszek ez a feladatot is felvinni.
Hát azért, hogyha valami ilyen jó receptet szeretnék kiolvasni a szavaidból, hogy hogy kaphat az ember rövidebb, hosszabb távon hivatalos vagy kevésbé hivatalos kitüntetést, akkor azt hallom a szavaidból, hogy hát érezzük kitüntetésnek azt, hogy ott lehetünk, ahol vagyunk, és ott helytállhatunk, ahol még úgy érzik mások, hogy valami hasznot tudunk hajtani, és akkor talán előbb-utóbb az tényleg mások örömére is fog szolgálni. Na de most ezeket félretéve, én magam is többször jártam nálad Kárpátalján gimnáziumi osztályokkal, akiknek lelki gyakorlatot tartottál, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik ilyen 17-18 éves gyerekekből álló társaságot az ujjad köré csavartad. Akik pedig azért mégiscsak a kamaszkoruknak a hát öntudatos szakaszában voltak. Úgyhogy, na hát én örömmel értesültem a te kitüntetésedről is, de egy kicsit beszélgessünk Kárpátaljáról, hogy hogy látod azért így, aki nagyon hosszú időt voltál ott, hogyan változik az ottani, hát a magyarságnak a helyzete, akár itten a kelet-ukrajnai háborúk, meg a járványnak a tükrében, mennyire éri utol őket azért az a fajta szekularizáció vagy elvallástalanodás, amit hát mi is itt megfigyeltünk, a rendszerváltozást követő ugye fellendülés vagy nagy eufória után azért hát mégsem maradt az annyira tartós. Tehát hogy látod így visszatérve a Kárpátalján mert biztos, hogy nem lehet egy folyóba kétszer belelépni, tehát minden változik.
Igen, tulajdonképpen ezzel kell kezdenem, hogy kétszer ugyanebben a folyóban nem lehet belelépni. Itt is nagyon nagy változások voltak, vannak, és talán az túlzás, hogy visszajárok, mert elég ritkán sikerült átjönnöm. Hát most gondolj bele, most is egy nagybőjt ötödik vasárnap, amit rendok el, és hogyha a kollégáim nem állnak helyet Mária Pócson, akkor nem tudnék itt lenni. Tehát innen is köszönöm nekik, hogy lehetővé tették, hogy eljöhetek, és szolgálják az elendokokat, meg a Mária Pócs, hál' Istennek érkeznek. Itt azt érzékelem tulajdonképpen, hogy olyan sok minden megváltozott. 12 éve van, hogy mi visszaköltöztünk Magyarországra, hogy nehezen tudom megérteni a mostani helyzetet, változásokat. Illetve Kárpátalja nekem egy picit mindig első szerelem marad. Én itt kezdtem a papságomat. Gondolj vele, 25 éves koromban vigye nekem az oroszlánt. Gyakorlatilag nem is most, 56. éves fejjel nem is értem, hogy akkor hogy csináltam azokat a dolgokat, amiket csináltam, hogy 25 hittanóra volt egy héten, hogy mint 100-nál több temetés volt egy esztendőben, 10 egyházközségben fordultam elő, hogy 60-70 házasság szentségét szolgáltattam ki, nyilván valamiféle jelesoktatással. Tehát egy külön közben építkezések voltak, nem, de akkor az volt a természetes. Azt kellett csinálni. Én most csodálom az itt szolgáló kollégákat. Igaz, hogy mikor itt voltunk 90-től, akkor is volt valamiféle elvándorlás. De most, ami történik, hát az valami teljesen megdöbbentő, hogy komplett családok tűnnek el, a leghadrafoghatóbbak, nyilván aki tehetséges. Ugyanakkor azt érzékelem, hogy az, amit kérdeztél is a szekularizációval kapcsolatban, nyilván itt is érzékelhető, de egyébként mindig van valami, ami Magyarországon már rég nincs. Tehát az egyház iránti szeretet, hűség, az a, hogy most járványban is nyilván elvileg megszorítások vannak, és mégis 30-40-50 ember ott van a templomban hétköznap este. Magyarországon mutas nekem olyan egyházközséget, ahol ez megtörténik. Fiatalok ott vannak, házaspárok ott vannak, gyerekek ott vannak. Nagyon-nagyon nagy élmény. Csüggnek a papnak a szavaim. Tényleg olyan felelősség itt, azt gondolom, megszólalni, ami hát Magyarországon is, de itt mindig hatányzottam a részen. Egy történt, hadd mindegy, tegnap történt meg velem, odajött hozzám egy fiatal hölgy, hát most hozzám képes fiatal, egy tüntetősebb gyerek már, és azt mondja, el kell mondani azt, hogy 1992-ben egy keresztelőn vett részt keresztülőként, és akkor megkérdezte, nem vallása, azt mondja, római katolikus, és én tudtam, hogy kiszolgálik nagyszülősi a hölgy, és mondtam, hogy ugye akkor nyilván nagyszülősen jár a Zacskó László atyának a közösségi, a szentmisére. És akkor ez a hölgy azt mondta, hogy akkor nem járt. Viszont ennek a mondatnak a hatása elkezdett járni, és most is jár. De gondolj bele, hogy egy akkor ott kósza mondat, valakinek az életét megváltoztatta. Hát ez azon, hogy jellemzik át, tehát mindenestől. Hogy a papnak a szava akkor is ott gyakorlatilag valakinek az életét megváltoztatta. Pedig nem prédikáció volt, nem lelki gyakorlat, hanem egyszerűen egy kérdés, egy odafigyelés a másik emberre. Na, nagyon érdekes Kárpátia, nagyon szeretem. Elfogult is vagyok azért Kárpátia kapcsolatban, el kell mondani, meg az itt élő magyarokkal szemben, az itt élő kollégáimmal szemben, akik itt vannak. Nagyon hálás vagyok, hogy itt vannak és tartják a lelket a magyarságban.
Hát biztos ők is örülnek, meg érzik is, hogy szereted őket. Egy pár mondattal meg tudnád-e nekünk világítani, vagy valamiképpen így a hallgatók számára, de hát az én számomra is leírni, vagy érthetővé tenni tulajdonképpen a kárpátaljai görög-katolikus egyháznak a helyzetét. Az én névrokonom püspök tavaly nyáron halt meg. Én őt személyesen láttam egyébként, amikor még nem volt püspök. Ő, ha jól tudom, akkor talán szlovák származású volt, és hogy van a magyarság, a ukrán nemzetiségűek, és sok nemzetiség nyilván keveredik a görög-katolikus egyházmegyében is, most nincsen püspök, tehát mik a kilátásaik, vagy mik a reményeik, vagy mi lenne kívánatos, vagy mi az, ami hát valamiképpen ezeknek a nemzetiségeknek ott a békéjét hát tovább szolgálná, vagy fenntartaná, hogy mit kell erről egyáltalán tudni egy mai magyar átlaghívőnek a kárpátai görög-katolikus egyházmegye pillanatnyi helyzetéről?
Egy dolgot hagyj javítsak már ki, mert azt mondtad, hogy nincs püspök. Nyilván püspök atya vezeti az egyházmegyét, nem ordináriusként, vagy nem megyés püspökként, hanem hát nem minden, de van püspökünk, Lusták Milus püspök atya, hogy mi rád mondtam? Tehát Milus püspök atya vezeti a Mukács Egyház megyét. No, hogy a hallgatók is értsenek valamit. Tehát alapvetően egy katolikus egyház megyéről van szó. Egy katolikus egyház megye nyilván a Szent Atyának a fennhatósága alatt tevékenykedik. Ukrajnában van egy egyház megye, az ukrajnai katolikus egyházmegyék vagy előjáró püspökség, nagyérsek azt szeretné, hogy az egyházmegye az ukrán előjárókon keresztül legyen kapcsolatban Rómával. Ugyanakkor a Munkácsi egyházmegyének egy sajátos, mondhatom, egy geopolitikai, tehát egy földrajzi fekvése van Ukrajnában is, illetve a szovjet mindig azt mondták, hogy Kárpáton túli terület. Hát ez valamiképpen a hegyeken túli terület, földrajzilag is elkülön egy picit a többi területtől, és nyelvileg is ezt nagyon jól mondtad, tehát Kárpátnak egy olyan sajátos, soknyelvű, sokszínű közössége van, és ez mindegyik közösségre, így a görög-katolikus közösségre is igaz, tehát nem igaz az, hogy most itt egy ukrán egyházmegye van, vagy egy ruszin egyházmegye van, hiszen magyar helynöksége is van, hiszen német hívők is vannak, lengyel hívők is vannak, szlovákok is vannak, román nyelvek is vannak szétszámmal, és Kárpátaljának, illetve a Mukács egyháznak egy sajátossága, ezt azt gondolom, hogy nem véletlenül volt évszázadokon keresztül úgynevezett saját jogú egyház. Mert van egy terminológiája is az egyházban, hogy ilyen sui juris, tehát saját jogú egyház, hogy közvetlenül Rómának alátartozó egyházmegye. És a környező egyházmegyék, görög-katolikus egyházmegyék gyakorlatilag anyaegyházuknak tekintik a Munkács egyházmegyét, hiszen valamikor, mikor még Trianon előtt ebbe az egyházmegyében tartoztak, és ebből váltak ki, önállósodtak, és vitték tovább a görög-katolikus egyházmegyét. Ugyanígy a tengeren túli görög katolikusok is anyegyházuknak tekintik a Munkács Egyház megyét, és ebben a sui juris, tehát sajátjogú státuszban ezért támogatják is a Munkács Egyház megyét, és tulajdonképpen annyiról van szó, hogy a Munkács Egyház megy ezt a sajátos, saját jogú státuszát szeretné megtartani, szemben azzal, hogy betagozódni az ukrán hierarchiába. Nem tudom, mennyire voltam érthető.
Szerintem nagyon frappáns és világos összefoglaló volt. István, hogy nagyon szépen köszönjük az interjút. Hagyunk érvényesülni, mert nyilván folytatjátok a lelki gyakorlatot, amiért kimentél. Még egyszer gratulálunk a kitüntetésedhez.
És a szolgálataira. Isten áldását kérjük.
Dicsőség Jézus nem Krisztusnak.
Köszönöm, és ugyanezt az áldást kérem a rádió dolgozóira és hallgatóira.
Köszönjük szépen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Nagyon szépen köszönjük. Hát akkor egy pár percünk van már csak a műsor végéig. Ugye Orosz István görögkatolikus atyával beszélgettünk, aki amúgy a Mária Pócsi kegyhelyének, nemzeti kegyhelyének az igazgatója, de hosszú időt töltött Kárpátalján. A mai napon, március 21-én, de sok minden történt, Muszorszkijról már tettünk említést. 1959-ben ezen a napon végezték ki Mansfeld Pétert, a Kádár korszaknak nem egyetlen, de minősített gaztette volt ez. A Margit körút fölött ugye van egy kis emlékpark, egy szép kis szoborral Mansfeld Péter emlékére, aki 18 éves volt, gondosan megvárták, hogy elérje a nagykorúságát, bár az úgynevezett forradalmi bűncselekményeit, ha ezek bűncselekményeknek nevezhetők, akkor azokat kiskorúként követte el, de hát ez erre természetesen nem voltak tekintettel, vagy pont annál is inkább részesítették külön elbánásban ezt a szerencsétlen sorsú fiatalembert.
Ő volt az 56-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata.
Úgyhogy ez történt még a mai napon, ezen kívül pedig egy francia matematikusnak, Jean-Baptiste Fourier-nak is a születésnapja van a mai napon, akiről egyébként azért érdemes megemlékezni, mert amikor itt beszélgettünk róla, akkor Varga Kata, kedves fiatal munkatársunk, egészen felvillanyozódott, mert hát ő ezt a hangtechnikát ugye nagyon tudja meg, műveli, és hát ebből a szempontból Fourier-nak komoly jelentősége volt, de hát egyébként az ő elméletein alapul az üvegház, mint termelési módszer is, illetőleg sokat beszélünk pont a környezetvédelem kapcsán az üvegház hatású gázokról is, ebben most nem megyünk bele.
Ma ünnepelnek a Benedekek, Isten éltesse őket, és mindenki mást is, aki ezen a napon ünnepli a születésnapját, vagy más évfordulót. A néphagyomány szerint Sándor József Benedek zsákban hozzák a meleget, nos, rákapcsolhatnak egy kicsit, mert bizony, amikor jöttünk reggel a stúdióba, elég hideg volt. Bálint Sándor néprajzkutató ünnepi kalendárium című művében érdekes adalékokat találhatunk ezzel az ünnepel kapcsolatban, és az ide kötődő népszokásokról is például olvashatunk a Benedek hagymáról, amelyet ezen a napon vetettek rábagyarmaton, és a felfúvódott hasfájós szarvasmarhák népies orvosságának tartották, amit kenyérben adtak be a jószágoknak. De például Göcsejben, ezen a napon a századfordulón fokhagymát és zsírt szenteltek, amelyet aztán orvosságként használtak hasfájásra, hasogatásra, daganatos betegségek gyógyítására.
Hát a népi megfigyelésekből, hát a meteorológiai észrevételek azok sajnos már nem mindig állják meg a helyüket, de hát a többit meg egyre inkább a gyógyszerekkel váltjuk ki. Kedves hallgatóink, műsoridőnknek lassan a végére érünk, úgyhogy köszönjük a figyelmüket. Ebben a felállásban, ebben a szereposztásban legközelebb 4 hét múlva számítunk majd a kedves hallgatóknak a figyelmére.
További szép napot, szép vasárnapot mindenkinek. Búcsúzunk a kedves hallgatóktól.
Én Lukovics Milán voltam és vagyok.
Én pedig Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.